a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Úrunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért is, hálásak a te szavadért, azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, köszönjük, hogy van hozzánk szavad, és köszönjük azt az ígéretet, hogy te a szívünk ajtaja előtt állsz és zörgetsz. És te azt mondod az igében, hogyha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót én előttem, ahhoz én bemegyek, vele vacsorálok. Köszönjük, hogy így akarsz te közösséget vállalni velünk. Így kérünk azért, hogy minél többen valóban behívjanak életükbe téged. Könyörgünk azért, hogy az ige erővel, hatalommal szóljon ezen a mai délelőttön, hogy emberek meghallhassák a te drága üzenetedet, életmentő üzenetedet, és adorunk, hogy valóban rádöbbenjünk arra, hogy te mit tettél ezen a földön, hogy nekünk bűnbocsánatunk, életünk és örök életünk lehessen. Áldunk ezért téged, Urunk, ezen a mai délelőttön, és kérünk azért, hogy szólíts meg bennünket, légy közöttünk jelen. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 13. versben a következőképpen. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szíven csendben az Úrra figyel, ki segít. Szíven csendben az Úrra figyel, ki segít. Szíven csendben.
Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Mai vasárnapunknak azt a címet adták, a hit harcában. Az ember születése pillanatától azt éli át, hogy egy harc, egy küzdelem az élet. Még abban is küzdeni kell, hogy az ember világra jöjjön. Aztán ez a küzdelem végigkísér bennünket egészen a koporsónkig. És tisztában kell lennünk azzal, hogy ebben a földi életben van egy hatalom, akinek, ha korlátozott is a hatalma, mégis ki kell mondanunk, hogy van hatalma. Ez a hatalom, ez a személy, ezt pedig úgy neveztetik, a sátán. A Szentírásban több megnevezése is van. A sátán, ez a szó, ez azt jelenti vádló, vagy a diabolos, ami azt jelenti, hogy ördög, szétdobáló, gáncsoskodó. Aztán a Lucifer, ez a latin szó, ez azt jelenti, hogy fényhozó. Aztán a démon, azt jelenti, hogy gonosz szellem. Aztán van ilyen megfogalmazás, meghatározás a Bibliában, hogy bukott angyal, vagy kísértő, világosság angyala, vagy világfejedelme. A Biblia beszél arról, hogy ennek a személynek van hatalma ezen a földön. Korlátozott, pórázon van tartva, ami azt jelenti, hogy nem csinál azt, amit akar, van mozgástere, de korlátozott a mozgástere. Az ember felett azonban van hatalma. Az ember bizalmatlan lett az Isten felé, összetört ez a bizalom, másé lett a szíve, már nem Istené, más hatalom alá vettetett. Aztán ki lett szolgáltatva a bűnnek, a sátánnak, védtelenné vált az ember, védtelenné vált az ő szíve. Péter így említi a sátánt, azt mondja, hogy ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte keresve, kit nyeljen el. Az ember azzal, hogy nem Isten védelme alatt áll, megszűnt ez a védelem a bűnbeesés után, az ördög hatalma alá került. És ebben éli az életét, és látjuk, hogy mire képes az ember. Azt gondolom, hogy ha csak végignézzük a történelmet, látjuk, hogy az ember mire képes. Látjuk. A bűnbeesés első komoly következménye, Káin és Ábel története, azt gondolom mindannyian ismerjük, amikor az irítség, a féltékenység, a harag ott van a szívben, ott van abban a szívben, ott van Káinnak a szívében, és hogy hová vezet. És hová vezetett az ő életében. Káin képes volt a testvérére kezet emelni, és képes volt a testvérének az életét kioltani. Már akkor azt mondja Isten, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezt mondja Isten Káinnak. Azt mondja Jézus a sátáról, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát neki csak ez a célja van, Ádámnál és Évánál is látható volt, hogy az a bizalom, az a hit, amely egyedül Istent illetné, azt elvegye és magánál tartsa. Látjuk, hogy a sátának az volt a célja, hogy összeugrasszon embereket, így ugrasztotta egymásnak is Ádámot és Évánt. Pedig szerették egymást. És nézzétek meg a bűnbeesés után az első dolog, amit olvashatunk, hogy a férj vádolja a feleséget. Hát uram, hát ez az asszony adott nekem abból a gyümölcsből, akit te adtál nekem. Ugye? Férfi egyből hárít. Mindenki hibás. Az asszony is hibás, Isten is hibás. És nézzük meg, hogy ilyen az ember. Mindenki hibás. Mindenkit hibáztat. És aztán látjuk, hogy ezt a bizalmat a sátán hogyan vette el az embertől. És látjuk, hogy az a bizalom megtört. És nézzük meg, hogy az ember mindig Istennel szemben bizalmatlan. Mindig. Az ember inkább magában bízik, vagy a horoszkópokban, vagy bármiben tud hinni, csak egyedül Istenben nem. És vele szemben mindig bizalmatlan. Mindig mindent megkérdőjelez, ezt tette a sátán, hogy olvashatjuk a Biblia első lapjain is, amikor megkérdőjelezte, idézem ezt az igét, a kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És nézzétek meg, csak ugyanazt mondta. A sátán ezzel a kérdésével megkérdőjelezi az Istennek a szavát, a dehogy szavával pedig megcáfolja, ellent mond az Isten szavának. És ezt teszi azóta is, és ennek ül fel az ember a mai napig. A sátán folyamatosan távol akarja tartani az embert Istentől. Neki nem a templomba járással van gondja, hanem azzal, ha hiszel, ha bízol Istenben. Neki nem azzal van gondja, ha olvasod az igét, hanem azzal, hogyha komolyan veszed, hogyha ahhoz igazítod az életedet. Neki nem azzal van gondja, hogyha hallgatod az ige hirdetést, hanem azzal, ha figyelsz rá, és magadra vonatkoztatod. Addig még egyik füleden be, a másikon ki, addig nincsen probléma. De mihelyst figyelsz rá, és a szíved ráhangolódik, abban a pillanatban minden eszközt bevet, hogy elvonja a figyelmedet. Elbóbiskolj, vagy elkalandozzanak a gondolataid, hogy nézd az órádat, hogy miért nincsen már vége, meddig prédikál ez a pap, vagy a levesre gondolsz, hogy te jó ég ki fog futni. Mindenre, csak ne az igére figyelj. A sátán távol akar tartani téged Istentől, meg engem is nyilván. És ezt sohasem adja fel. Ha valaki hitre jut, ha valaki rábízza az életét Jézus Krisztusra, új életet nyer, akkor is fogást keres a hívő életedet, mert nem adja fel. A sátán sohasem adja fel. Ezt hidd el, drága testvérem. Ő az utolsó pillanatig harcol érted, harcol ellened, mert ő nem akar neked jót, azt akarja, hogy szenvedj, hogy nélkülözz, hogy fájjon neked, hogy szomorú légy. Ő akkor érzi jól magát, akkor boldog, hogyha így lát téged. Ha gyűlölet, ha harag, ha indulat, ha vádlás van benned, ha szeretetlenség, ha békétlenség vesz körül, ő szüntelenül azon munkálkodik, hogy az emberek boldogtalanok legyenek. Mert neki ez az alap természete. És ő akkor boldog, ha te boldogtalan vagy, ő akkor boldog, ha ez uralkodik ebben a világban és az emberek életében. Isten pedig azért szomorú, ha ezt látja ebben a világban. És ő azért küldte Jézus Krisztust, hogy megváltozzon az embereknek a szíve, és megváltozzon az embereknek az élete. Ő szomorú, ha boldogtalan vagy. Ezért prédikált Jézus először arról, hogy kik a boldogok. Hogy hogyan lehetsz boldog, hogy hogyan változhat meg a te életed. Számomra olyan döbbenetes volt ez a felismerés Jézusnak az első prédikációja a hegyi beszédekben, hogy kik a boldogok. És Isten megértettette velem azt, hogy azért volt ez az első prédikáció, mert látta, hogy az emberek boldogtalanok. És látta azt, hogy az emberek a boldogságot keresik. Mert ő azt akarja, hogy te boldog légy. Ő nem csupán azt akarja, hogy boldogulj. Már prédikáltam erről, úgyhogy nem fogom ismételni magam, de óriási különbség van a boldogulás és a boldogság között. Óriási különbség. Mert nem mindenki boldog, aki boldogul. És Jézus, amikor eljött erre a földre és prédikált, akkor először arról prédikált, hogy kik az igazán boldogok. Hogy hogyan lehetsz te boldog ember. A sátán azt akarja, hogy boldogtalan légy, azt akarja, hogy a bűn tönkretegye az életedet, Isten pedig azért küldte Jézus Krisztust, hogy a bűneinket, a bűneink következményét, a bűneinknek a büntetését magára vegye. Péter levelében azt olvashatjuk, ott a második levélben, nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ő nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. A sátán elpusztítani akar. Azt akarja, hogy mindenki elvesszen. Éppen ezért teljesen világos, hogy mi a sátán munkája, és mi Isten munkája. Olyan egyértelmű, de azért ide tettem egy táblázatba. A sátán munkája a boldogtalanság, a békétlenség, a szeretetlenség, a bizalmatlanság, a szenvedés, a harag, az indulat, a bűn uralma, az emberek tönkretétele, a halálba taszítása, a kárhozat. És csak néhányat írtam ide fel. Csak néhányat. De ő ezen dolgozik. És talán lehet, hogy valamelyikben magadra ismersz. Lehet, hogy talán látod a magad életében, vagy a családod életében a boldogtalanságot, a békétlenséget, a szeretetlenséget, a bizalmatlanságot, a szenvedést, a haragot, az indulatot, a gyűlöletet, hogy emberek szívében milyen indulat, milyen gyűlölet tud lenni. És lehet, hogy valamelyikben magadra ismersz, hogy tényleg így teszi tönkre az életemet a sátán. És így tette tönkre az életünket, a családunkat, a házasságunkat, a kapcsolatainkat, és lehetne sorolni. Mert a sátán ezen dolgozik. És tudjátok, ő fáradhatatlan. Ő sose fárad el. Ő nem pihen. Ő nem megy aludni éjszaka. Ő szüntelenül azon fárdozik, hogy ezeket előidézze az emberek életébe. Mi Istennek a munkája? A boldogság. A békesség, a szeretet, a bizalom, a szelídség. A bűn büntetésének magára vétele, Jézus halála és feltámadása által az örök élet. Csak hogy egyértelmű legyen, hogy ki mit kínál. És Isten ezt kínálja. Isten azt mondja, hogy ha valaki én hozzám jön, annak én békességet adok. Azt olvashatjuk János evangéliumának 14. fejezetében, azt mondja, hogy én békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Én nem úgy adom nektek. És ezért mondja a Máté evangéliumának 11. fejezetében, ott a 28. versben, azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, mindazok, akik ott látják a baloldali oszlopon, akik boldogtalanok, akik békétlenségben élnek, szeretetlenségben, bizalmatlanságban, szenvedésben, haragban, indulatban, a bűn uralma alatt, jöjjetek mindnyájan én hozzám, és én megnyugvást, én békességet adok nektek, mondja Jézus. És hát nem erre van szükség az embereknek, hát dehogy is nem. Hát nem arra van, hogy boldogságban éljenek, hogy békesség legyen a családban, a házasságban. Én szoktam mondani, drága testvérek, és tudom, hogy nem csak én vagyok egyedül így. És azt is tudom, hogy 12 év házasság még azért nem olyan hosszú idő. De én olyan hálás vagyok a feleségemért, hogy nekünk még az a tányérkészletünk van, amit az esküvőnkre kaptunk. Mi nem törtünk össze egyetlen egy étkészletet sem. Nálunk, hogyha vannak is nehézségek, nem megyünk egymásnak. És mennyi családban ez van, drága testvérek? Mennyi családban? Micsoda békétlenség és boldogtalanság van. És amikor valaki átadja az életét, és rábízza az életét Jézus Krisztusra, akkor megtapasztalhatja ezt, amit itt a jobboldali oszlopban láthatunk. És amikor valaki hitre jut, és Jézus Krisztussal éli az életét, a sátán akkor sem adja el, hanem szüntelenül próbálkozik. Ezért tudnak elbukni hívő emberek is. El tudnak. Én is el tudok bukni, drága testvérek. Látom. A feleségem erről többet tudna beszélni, bár én is tudnék arról beszélni, hogy ő hogyan bukik el. De mivel nincs itt, nem korrekt róla beszélni. És szüntelenül kísérti a hívőket. És azt akarja, hogy kísértésbe elbukjanak. A sátán ezen ügyködik. Ahogy Jézus Krisztust is megkísértette a 40 napos bőjtben, amikor ki volt éhezve, akkor azt mondta neki a sátán, ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyéré. Gondoljatok bele, hogy milyen aljas és milyen alattomos ez a sátán. Tudjátok, a sátán sosem egyenes. Sosem egyenes. És itt van 40 napos bőtben Jézus ki van éhezve, és az a kísértés, hogy a köveket akkor változtasd kenyérré. Akkor megoldódik minden probléma. Ez különösen abban a korszakban, abban az időszakban, aki ismeri a történelmet, nagyon jól tudja. Pánemet circenzész, ugye a híres latin közmondás, kenyeret és cirkuszt a népnek. Az emberek azt gondolják, hogy ha kenyér és cirkusz van, akkor minden van. Hát látjuk, Európában, ebben a jóléti Európában, hát cirkuszt adnak bőven, abban nincsen hiány, és még a kenyeret is odaadják. És azt gondolják, hogy az európai keresztjének is, meg az európai emberek, meg a jóléti társadalmak, ha ez megvan, akkor minden van. És Jézus azt mondja, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten igéje, minden igével, amely Isten szájából származik. Jézus is meg lett kísértve, de nem esett kísértésbe, és ez egy óriási különbség. A zsidókhoz írott levélben azt olvassuk Jézusról, ott a második és a negyedik fejezetben, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Vagy a negyedik fejezetben, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi a kísértés. Éppen ezért tud megindulni az erőtlenségeinken. Milyen szenvedni a kísértések között, ezt is nagyon jól tudja. És ő nem bukott el, ő nem vétkezett, hanem győzelmet aratott a kísértőn. És ezért neki van hatalma győzelmet aratni a mi életünkben is, amikor kísértésben vagyunk. A Krisztusban élő embert nem kell, hogy az indulatai, a vágyai, a kielégületlenségei vezéreljék, mert látjuk, hogy mi annak a következménye, látjuk. Látjuk, hogy az emberi indulat, az emberi vágy, az emberi kielégületlenség, az hova vezet? Látjuk. És látjuk, hogy mi lesz az eredménye. És Krisztus győzelmet aratott a kísértés, a bűn és a halál felett. Ezért nem kell, hogy mindezek uralkodjanak az ember életén. Ezért olvassuk, azt mondja, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Jézus nagyon jól látja ezt. És kérhetjük, drága testvérek, hogy valóban ő, aki megindul a mi erőtlenségeinként, kérhetjük őt, hogy jöjjön a segítségünkre, és Krisztus győzelmet arat. És a mindennapjainkból sajnos nem tudjuk kiiktatni a kísértéseket. Nem tudjuk kiirtani a bűnt. Mert jelen van ebben a világban, és jelen van az emberi életben is. Jakab azt írja, ott az első fejezetében, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. És mennyire igaz, ami ide le van itt írva, drága testvérek. Látom emberi életeken, hogy tényleg micsoda erővel hat a kívánság, és micsoda erővel hat a kísértés, hogyan csalogatja, olyan jó ez a kép, hogy hogyan csavarja ujjai köré az embert, a sátán. És mennyire igaz ez, drága testvérek. És kérhetjük az Urat. És erre bátorít bennünket az imádságban is. Azt mondja, ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ebben a mondatban a görög szó azt jelenti, azt fejezi ki, hogy ne engedj minket kísértésbe jutni. Ne engedj. Még a német Bibliában is a német szó az ezt fejezi ki, az engedni. Mert tudjátok, a kísértés az nem más, mint egy csapda. Az egy csapda. Azért ásták, hogy beleessenek, hogy itt láttuk ezen a képen. A csapdát azért ássák, hogy beleessen valaki. Akiben Isten lelke lakozik, annak ad világos látást, hogy felismerje a kísértés helyzeteit, és a csapdát el tudja kerülni. És ezért bátorít bennünket Jézus egy másik helyen, azt mondja, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, hogy csapdában ne essetek. Ha valaki állandó kapcsolatban van Jézussal, engedi, hogy szavával vezesse őt, és imádságban megosztja vele a küzdelmeit, a harcait, a szenvedéseit, a kísértéseit, akkor ő ad erőt azok elhordozásához, és megadja a szabadulás útját. Jakab levelében azt is olvashatjuk, engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Micsoda útmutatás ez? Azt mondja, álljatok ellen, és ő elfut futni tőletek. Jézusnak van hatalma a kísértésben megőrizni, és az ördög igézetéből, megkötözéséből, igájából megszabadítani. A Szentírásban olvashatjuk, hogy Jézusnak a szíve megesett azokon, akik elesettek és gyámoltalanok voltak, akik az ördög igájában voltak. És ő azért jött, hogy ezekből mind megszabadítsa az embert. Neki van erre hatalma. És ezért írja Pál apostol az 1 Korintus 10-ben, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ezt írja Pál apostol. És ez az ígéretünk van, hogy ha van is kísértés, ha ott van előttünk, akkor is ő elkészíti a szabadulás útját. És nem kell, hogy beleessünk a kísértés csapdájába. És ebben a szüntelen harcban éli a hívő ember az életét, mert a sátán, ahogy említettem, ő nem adja fel, és egész életünk végéig kísérteni fog, keresi a fogást rajtunk, keresi a gyenge pontjainkat, amiben elbukhatunk. És higgyétek el, hogy a sátán sokkal jobban ismeri a gyenge pontjainkat, mint magunk. Sokkal jobban. Tudjátok, én néha elcsodálkozom, hogy mennyi gyenge pontom van. És látom, hogy ebben is elbukom, meg abban is elbukom. Vannak dolgok, amelyeket tudok, hogy mik a gyengéim. A feleségem most nem tudja megvédeni magát, de azért elmondom, hogy én azóta kések mindenhonnan, amióta a feleségemet ismerem. Ha ketten megyünk valahová, tuti elkésünk. És nekem ez egy gyengeségem, mert nagyon türelmetlen tudok lenni. Édesanyám mindig úgy tanított, hogy inkább 5 perccel korábban, mint 1 perccel később. Én így lettem tanítva. Na hát ez 18 évben megváltozott az életemben. És nem az a gyengeségem, hogy elkések, ez a feleségem gyengesége. A gyengeségem az, hogy ezt nem tudom kezelni, türelmetlen vagyok. És nagyon gyorsan föl tudom kapni a vizet. De látom azt is, hogy Isten szelídít engem. Szoktam mondani, éppen valakivel most beszéltem, ja nem, Kámaházán valakivel beszélgettem, mert megijedt, hogy már harangoztak, és időben odaértünk, csak úgy hallotta, hogy már harangoztak, és mondtam, nyugalom, nélkülem úgyse kezdődik az Isten tisztelet. Amíg még én is kín vagyok a kapun kívül, addig nem kezdődik semmi. De vannak gyengeségeink, látjuk. És látjuk az, drága testvérek, hogy ezeket a gyengeségeinket a sátán is nagyon jól ismeri. És látja, hogy hogyan, min keresztül tud megfogni bennünket, mert ő azt akarja, hogy elbukjunk. De akik Krisztusban vannak, azok tudják, hogy az ördög mindent megígér, az ördög mindent felkínál, de semmit nem ad. És tudjátok, az ördög romba dönti az ember életét. És a hívő ember tudja, hogy az ördög, ha kísért is, kínál is dolgokat tőle, nem kell semmi. Hát a hívő ember, az ördögtől semmit nem fogad el. Semmit. Még hogyha olyan dolgokat kínál, ami vonzó is. Sokan nem tudják, sokan nem is veszik komolyan. Az ördögnek van hatalma gyógyítani. És szokták mondani, hogy csak egészség legyen. A többi nem számít. És lehet, hogy most azt mondják, hogy én könnyen beszélek, mert egészséges vagyok. De higgyétek el, drága testvérek, hogy tényleg nem minden az egészség. Nem minden. A bűnhöz hozzátartozik az is, hogy vannak betegségek ebben a világban. Persze nem azt jelenti, hogy akkor most keressük tudatosan a szenvedést, meg a betegségeket, nem erről van szó. De nem mindegy, hogy milyen áron gyógyul meg az ember. És ezért nagyon fontos, hogy az ember tudja ezt bölcsen kezelni. Aztán nem minden a pénz. Sátán sokszor anyagiakban próbál bennünket, vagy rajtunk fogást találni. És látjuk, hogy nem minden a pénz. Amire az előbb is utaltam, hogy boldogulnak emberek, csak lehet, hogy éppen nem boldogok. Mert tőle nem kell semmi. És ezért imádkozunk, hogy szabadíts meg a gonosztól. Nekünk semmi közünk az ördökhöz, és nem is kell vele foglalkozni, de komolyan kell venni. És nem legyinthetünk, nem bagatilizálhatjuk el, de mi Jézus Krisztushoz kötöttük az életünket, aki bűnök bocsánatát adja, és aki győzedelmeskedett a bűn és a halál felett. Mert azt olvashatjuk az igében, hogy a kígyó fejére taposott. És egyszer és mindenkor a győzelmet aratott. Tudjátok, és ezt nem értették a korabeliek sem, de ma is az ember nem érti, hogy azzal, hogy Jézus ott maradt a kereszten, ő úgy aratott győzelmet. Azt mondták neki, még ott az utolsó órákban is ott volt a kísértés, hogy szállj le a keresztről. Ha te azt mondod, Isten fia vagy, akkor gyere le! Na, az a valami, de kereszten meghalni bárki meg tud. De gyere le a keresztről! Éppen abban aratott győzelmet, mert ő a bűn felett aratott győzelmet, azzal, hogy ő a halálával kifizette a mi bűneinknek a büntetését, azzal a megváltással, hogy megváltott, hogy kiváltott bennünket a bűn hatalmából, ő azzal aratott győzelmet. És azzal aratott győzelmet, hogy ő a harmadik napon feltámadta a halálból, hogy ő él. Éppen ezért nekünk győztes Urunk van. És éppen ezért mi ezt a győzedelmes Urat kínálhatjuk föl embereknek. a sátán bukott. Tulajdonképpen lehet, hogy arathat kisebb csatákat, de a végső háború az eldőlt, ott a Golgotai kereszten. A végső győzelem az az övé. Kisebb, apróbb csatákat lehet, hogy nyer, de a győzelem Jézusé. És a kereszten ő legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt, és legyőzte feltámadásával a halált. És Jézus ebben a győzelemben akarja az övéit részesíteni. És ezért mondjuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Jézus győztes Úr, és aki hozzáköti az életét, azt abban a győzelemben részesíti, amit ő is aratott. Győzelmet aratott a bűn felett, a gonosz felett, a kísértés felett és a halál felett. Ezért mondjuk és ezért imádkozzuk, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, köszönjük a te útmutatásodat, és köszönjük, Urunk, hogy valóban te győzelmet arattál, hogy nekünk győztes Urunk van, hogy te nem engedtél még ott a halál tusában sem a kísértésnek. Mert valóban a mai napig igaz ez a pálnemet circenzész, kenyeret és cirkuszt a népnek, akkor ott lett volna nagy cirkusz, hogyha lejössz a keresztről 3 napig, és aztán senki nem emlékezett volna rád, hogyha te lejössz arról a keresztről. De azáltal, hogy te ott maradtál a kereszten, és győzelmet arattál a bűn felett és a halál felett, azáltal a mai napig hirdetetik ez a drága evangélium. És emberek életét te képes vagy megváltoztatni. És a keresztről szóló beszéd az, amely valóban bűnbocsánatot, békességet, boldogságot, szelítséget, irgalmat ad. És kaphatunk mi is, és adhatunk mi is ebben a világban. Mert nagyon nagy szükség van ma békességre, boldogságra, irgalomra, szeretetre, könyörületességre. Urunk, köszönjük, hogy ezt te adod meg, és ma is téged hirdethetünk. Amen.